két előadást fogunk hallani, két előadást, kivétel esett a mai napon, hogy két előadást fogunk hallani. Hadd mondom egy pár szót, mielőtt kezdjük a mai napot. Tehát úgy vezettem be ezt a mai napot, hogy nem annyira egyértelmű volt az útmutatása, a bemutatkozása kis csoportokban. Direkt úgy hagytam, hogy kicsit találjátok meg az utat. Akartam, hogy nem csak, hogy beismerkedjetek egymással, hogy kezdek beszélni a mai témáról, hogy mit jelent keresztények lenni a világban. És mint ez a program főleg keresztényeknek szól, de remélem, hogy mindenki érzékeli ezt, hogy mi ebben a programban, a filmklubban akarjuk, hogy hívogassatok a nem keresztény barátokat, hogy jöjjönek el, hogy ők is jó érezhetik magukat ebben a filmklubban, Szabadszombaton, ahol tudunk beszélni igaz, fontos kérdésekre. Gondolkozunk azon, hogy a jövőben is, hogy az a Szabadszombat filmklub még ilyen evangelizáció stílus lenne, hogy főleg nem keresztényeknek szólna ezek a programok. Ez a mai nap kicsit úgy képzelem, hogy nem régen voltam egy konferencián, hallottam egy előadót beszélni kultúr dolgokról, és azt mondta, hogy Albert Camus, vagy Camus Albertnak a Camus, ez a francia író, az ő könyvei mennyire szenzációs, mennyire szereti őket, mennyire nagyon jó tehetséges írónak tartja ezt a Camus. És gondolkoztam, hogy lehet azt mondani, mint keresztény, hogy egy egzisztencialista író, aki semmi köze a keresztény Istenhez, hogy lehet azt mondani, hogy tetszik nekem az ő írásai. És a mai napon azon gondoltam, hogy erre beszélnénk. A világ sok-sok fontos kérdést tesz föl. A film, amit fogunk megnézni, és remélem, hogy mindenki fog maradni, irány Colorado-ba, egy vígjáték. De egy hihetetlen fontos kérdést tesz föl, és poénkodnak az élet legfontosabb dolgokról. És nagyon jól lehet rögni rajta, de kicsit belegondolni, elég depressziós az egész. Elég szomorú az egész. De most a mai napon, tegyünk föl, hogy ez egy keresztény program, és a legtöbben itt vagyunk keresztények, hogy mi hiszünk és valljunk azt, hogy Isten kijelentett magát, és ő kijelentette az ő igazságát a Bibliában. De nekünk nagyon kell odafigyelni a világra, hogy az emberek, akik nem keresztények, hogyan gondolkoznak. Tegnap ültem a vonaton, mentem Gyoma Edrődre, Békés Csabára, a Békés megyén, és a mellettem ülő fiú olvasta a Harry Potter könyvet, és kezdtem beszélni, hogy miért olvasta a Harry Potter könyve, mi az, ami jó benne, miért tetszik neked ez a könyv annyira. Tehát nekünk kell érdeklődni, hogy mi zajlik a világban, a kultúránkban, a körülöttünk levő emberek hogyan gondolkoznak. És ez a mai nap erről szól, mint keresztények, hogyan tudunk megérteni azok, akik nem keresztények, hogyan tudunk belemenni egy párbeszédben, hogyan tudunk kínálni nekik az evangéliumot. Ádám sok mindenről fog beszélni, ez a nap körülbelül erről szól, mint keresztények, hogyan viszonyulunk a társadalomhoz. Többen ismeritek Ádámot, itt volt egy év ezelőtt, tartott nekünk egy előadás, a kereszténység és a művészet kapcsán, az nagyon érdekes volt, nagyon sok mindent tanultunk akkor is, és most ez a mai témák ugye hasonló, hogy kereszténység és a kultúra. És feltételezem, hogy többen ismeritek az Ádám, nem fogom kérdezni, hányan ismeritek Ádám. Aki nem ismeri Ádám, akkor nagyon javasolom, hogy olvassátok az ő cikkei, lehet olvasni a mindennapi.hu, ott ő egy blogíró, cikkíró, és neki van egy saját weboldal, ahol fölteszi az ő cikkét, amit ő ír. Tegnap olvastam 3 cikket tőle, nagyon jók, nagyon-nagyon tudom őket javasolni. Az ő saját weboldal az divinity.hu, nem tudom, hogy éppen ezt írja, divinity.hu, igen, vagy mindennapi.hu, ahol ott is ír. Jó, tehát Veszprémben ő egy evangéliumi szabad lelkész, ez az épület, amiben vagyunk, éppen az ő egyházhoz tartozik, tehát ez egy kis egyház Magyarországon, de Amerikában egy nagyon nagy egyház, tehát evangéliumi szabad lelkész, nem tudom, hogy hány éve ismerjünk egymást, de minden évre nagyon hálás vagyok. hálás vagyok a 7 évre, amit ismerünk egymást. Pár évezlőt Ádám ki tudott menni St. Louisba, és tanulni azon a teológián, ahol én is tanultam St. Louisban, a Covenant teológián. Tehát Isten hozott köztünk, hogy imádkozok érted, és akkor kezdjünk el. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk, de jelenlétedben, és szeretnénk kérni, Úr Jézus, hogy úgy légy velünk, hogy szóljál Ádámon keresztül, a de igazságodon keresztül. Kérjünk, hogy áld meg őt gazdagon, hogy tudja elmondani mindazt, amit te rábíztál. Hogy tudjunk figyelni, tanulni. Úr Jézus, kérjünk, hogy legyél itt a középpontban ezen a napon. Tudjunk tőled kapni mindenkit, amire nekünk szükségünk van. Kérjünk, hogy így áld meg minket. Kérjünk ezt a de dicsőségedért Krisztus nevében. Amen.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az, hogy másodszor lehetek itt, az különösen bátorító a számomra, mert ezek szerint az első az nem volt annyira pocsék, hogy Robi ne hívott volna vissza. Azt a témát kaptam, ezt a címet nem én adtam a mai témának, hogy mi a helyes kapcsolat a kereszténység és a kultúra, illetve társadalom között. Nem én választottam ezt a címet, de nagyon közel áll hozzám ez a téma. Ahogy a kis csoportban elmondtam már az ott lévőknek, eredetileg én angol nyelv és irodalom szakon végeztem, és az első teológiai diplomámat pedig bibliai ismeretek és kultúra témában kaptam. Tehát ez egy különösen kedves terület a számomra, és talán volt már a kezetekben, vagy van, aki hallott róla, az Erosz nyomában című könyvemet is, ebben a könyvben is Jézus személye és a nyugati kultúra kapcsolatát járom körül a vágyakozás témaköre mentén. Sajnos két példány sikerült csak elhoznom, de ez mind a kettő eladó, hogyha valaki szeretne venni, akkor a végén a legelső, leggyorsabb emberek majd hozzájuthatnak. Egyébként a harmad kiadónál ennél olcsóbban is meg lehet venni, ez most 1500 forint, ott 1200 forintért lehet rendelni, úgyhogy talán még jobban is jár az, aki most nem vesz. Sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a témát, ugye a kereszténység is, a kultúra is, és a társadalom is nagyon sok különböző dolgot jelenthet, és valószínűleg, ha most megkérdezném, hogy ki mit gondol erről a három szóról, akkor nagyon sok különböző elképzelés hangozna itt el. Két félelmem van ezzel a mai két előadással kapcsolatban, és ezt megosztom most veletek. Az első félelmem az, hogy valami egészen másról fogok beszélni, mint amire Robi gondolt, amikor ezt a címet adta nekem. A másik félelmem pedig az, hogy el fog a fejetek fölött szállni az, amiről beszélek. Egy kicsit aláfagyott ez a félelmem a csoportbeszélgetésben, de mély meggyőződésem az, hogy az emberek sokkal többet meg tudnak érteni, és sokkal többet fel tudnak annál fogni, mint amennyit előadók, lelkészek általában feltételeznek róluk. Azt szeretném kérni, hogy gyertek velem ezen a két előadáson, próbáljátok megérteni, és én pedig megpróbálok világosan fogalmazni. És remélem, hogy úgy fog egy-két ember elmenni innen, hogy azt fogja gondolni a végén, hogy ennél mélyebbre is mehetünk volna a témában. Hadd kezdjem azzal, hogy adok definíciókat. Megpróbálom meghatározni, hogy én mit értek a következő előadásokban ez alatt a két szó alatt, hogy kereszténység, illetve kultúra. És az első előadásban ezeknek a definícióknak a mentén szeretnék megmutatni olyan modelleket nektek, amelyek a keresztények kultúrával való kapcsolatáról való gondolkodásában jelen voltak az egyház története során. Tehát az első előadás ezekről a modellekről fog szólni, és ezeket a Biblia mérlegére tesszük. A másik előadásban pedig konkrétan az evangéliumról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy maga az evangélium hogyan viselkedik a különböző kultúrákkal való kölcsönhatásában. És mit jelent az evangélium kultúrába ágyazása és az abból való kivétele? És miért fontos ez? Tehát hadd kezdjem ezt az első előadást néhány definícióval. Megpróbáltam egyszerű és lényegre törő meghatározásokat találni, ami nem túl bonyolult, és amit az egész előadás során a fejünkben tudunk tartani. Kereszténység alatt Jézus követőit értem. Tehát mi a kereszténység? Kereszténység most ebben az előadásban Jézus követőit jelenti. Tehát azokat az embereket, azoknak az embereknek a közösségét, akik Úrnak tartják az evangéliumokból megismerhető Jézust, és neki engedelmes életet próbálnak élni. Tehát Jézus engedelmes követőit értem a kereszténység alatt. Az egyik oldalon ők vannak. Kultúra alatt a Jézus követőit körülvevő társadalom szokásait, meggyőződéseit és szerveződését értem. Tehát Jézus követői az egyik oldalon, a másik oldalon az őket körülvevő társadalom szokásaival, meggyőződéseivel és szerveződésével. Tehát viszonylag egyszerű definíciókkal szeretnék dolgozni, aminek az a veszélye nyilván, hogy kihagyok dolgokat, leegyszerűsítem a két dolgot, aminek a kölcsönhatását most meg fogjuk vizsgálni, de azt hiszem, hogy talán nem egyszerűsítem le túlságosan ahhoz, hogy mégis igaz dolgokról beszéljünk. Nem nehéz bebizonyítani azt, hogy a kultúra és a kereszténység hatottak mindig is egymásra. A kereszténység mindig hatott azokra a kultúrákra, amelyekben megjelent. Vagyis Jézus követői mindig hatással voltak arra a társadalomra, annak a meggyőződéseire, szokásaira és szerveződésére, amelyben jelen voltak. Mindig is hatott a kereszténység a gazdaságára, az őt körülvevő társadalomnak, a művészetére, a szokásaira, szexuális etikájára, és lehetne sorolni, ezekkel sokan sokféleképpen foglalkoztak már. Ugyanolyan könnyű belátni azt is, hogy a kultúra, amelyben Jézus követői élnek, hat Jézus követőire, és arra, hogy hogyan élik meg a hitüket. Ha elment volna az első századba, lett volna lehetőségünk arra, hogy elmenjünk az első században egy gyülekezeti alkalomra Jeruzsálemben, és utána elmentünk volna Korintusban egy gyülekezeti alkalomra, lehet, hogy nem is tudtuk volna összerakni a képet, hogy ez ugyanarról a történetről szólna. Annyira különböző kultúrában, annyira különbözőképpen élték meg a Jézus követői a saját hitüket, mert hatott a hit megélésére az a kultúra, amiben részt vettek. Egy jeruzsálemi keresztény, ha ellátogatott Korintusba, valószínűleg megbotránkozott, és ez könnyen lehet, hogy fordítva is igaz lehetett. Ma ugyanígy hat a kultúra arra, hogy megéljük a hitünket. Valószínűleg soha nem voltak annyira toleránsak a keresztények egymáshoz, mint amennyire toleránsak ma. Mert a kultúránknak az egyik alapértéke a tolerancia, ezért mi is toleránsak vagyunk egymáshoz. Általában nem mindig, de ezt tanuljuk. Viszont az is igaz, hogy soha nem voltak, legalábbis a nyugati világban, a keresztények annyira igénytelenek a hitvallásukat illetően, mint ma. És teljesen elképzelhetetlen lett volna pár évtizeddel ezelőtt is, hogy egy igehirdető egyszerre, ugyanabban az időpontban több helyszínen prédikáljon. Ma már számos gyülekezet van a világon, ahol ilyen multi-campus módon kivetítve jelenik meg különböző helyszíneken, ugyanaz a lelkipásztor ugyanabban az időpontban, amikor prédikál. Mert a technológia a saját kultúránknak az egyik megnyilvánulása ezt lehetővé teszi. Tehát ebben a mai előadásban azt próbálom megvizsgálni, hogy Jézus engedelmes követői hogyan viszonyuljanak az őket körülvevő társadalom szokásaihoz, meggyőződéseihez, szerveződéséhez. A kereszténység és a kultúra kapcsolatáról beszélve elkerülhetetlen, hogy ne említsük meg Richard Niebuhrnak a könyvét, talán találkoztatok már vele, a harmad kiadó magyarul is kiadta, azt hiszem, hogy Krisztus és kultúra címmel. 1951-ben jelent meg ez a könyv, és nagyon nagy hatással volt arra, hogy a keresztények gondolkodnak a kultúrával való kapcsolatukról. Niebuhr öt modellt mutatott be, öt modellt kicsit idealizálva rajzolt meg, amelyek az egyház történetében a keresztények és a kultúra kapcsolatát jellemezték. Az első a Krisztus a kultúrával szemben, ezt ő az egyik szélsőségnek tekintette. A másik oldalon Krisztus azonos a kultúrával, amikor teljesen egybeolvad a kettő. És a két szélsőség között felvázolt még három különböző nézetet. Krisztus a kultúra felett, egyfajta szintézis jön létre a kettő között. Krisztus és a kultúra paradoxon, paradox kapcsolatban van egymással, illetve Krisztus átformálja a kultúrát. Az ő könyve egy nagyon izgalmas könyv, azt gondolom nagyon tanulságos könyv is, érdemes elolvasni, de vannak problémák azzal a felosztással, amit ő alkalmaz, erre többen is felhívták a figyelmet. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy nem az ő modelljeit fogom most elmondani, hanem szeretnék egy másik megközelítést javasolni, ami egy kicsit egyszerűbb, és talán egy kicsit lényegre törőbb. Ahhoz, hogy megvizsgáljuk ezeket a modelleket, azt javaslom, hogy ugorjunk vissza pár száz évvel a reformáció idejére. Azért érdekes visszamenni a reformáció idejére, mert ez egy olyan időszak volt, amikor Jézus követői újszerű, friss módon keresték és próbálták átgondolni a kultúrával való kapcsolatukat. És azok a modellek, amelyekre ők eljutottak, azok a mai napig hatással vannak arra, ahogyan mi hívő keresztények különböző felekezetekből jövve megéljük a kultúrával való kapcsolatunkat. Azt hiszem, hogy ha valaki katolikus háttérből van most itt, annak a számára is érdekes lehet ezt átgondolni, mert a katolikus egyház a szekularizáció miatt nagyon hasonló kérdésekkel néz most szembe, mint amivel a reformáció egyházai évszázadok óta küszködtek kisebbségi helyzetben, vagy akár egy olyan új helyzetben, amit a reformáció különböző országokban létrehozott. Három nagy ágáról szoktak beszélni a reformációnak. Ez a három ága a reformációnak három különböző modellt hozott létre a keresztények és a kultúra kapcsolatával kapcsolatban, vagy annak leírására. Az első, most elsőnek írom, nem fontosság is van rendben, az anabaptista ága a reformációnak. Az anabaptista reformáció, ide írom, inkább dualista modellben gondolkodott, mindjárt el fogom magyarázni, hogy mi ez. A másik ága a reformációnak a luteránus reformáció, amelyik dialektikus modellben gondolkodott. És a harmadik ága, az pedig a kálvinista reformáció, amelyik pedig holisztikus modellben gondolkodott. Ezt szeretném kibontani a mai előadásban, az elsőben. Amikor az anabaptisták arra gondoltak, a reformáció radikális ága, hogy hogyan viszonyuljanak a kultúrához, akkor ők úgy gondolták, hogy a kettő között éles elválasztást kell tenni, amit valahogy úgy lehetne ábrázolni, nem tudom mennyire látszik onnan, hogy két egymás melletti kör, amelyek nem érintik egymást. Az egyik a kereszténység, a másik a kultúra. Milyen legyen a keresztség? Az anabaptisták azt mondták, a keresztség az ne legyen az állampolgárság jele. Tehát, ha valaki megszületik annak az államnak a polgáraként, akkor azt megkereszteljük, és szinte az az anyakönyvi kivonata. A keresztség legyen a Krisztushoz és a gyülekezethez tartozás jele. És a kettő között legyen egyértelmű és éles a különbség. Nem véletlen, hogy Zürichben például az anabaptistákat felforgatóknak tekintették, akik megkérdőjelezték az állam alapjait, az államhoz való tartozás alapjait. Ők egy különálló szigetként elválasztották magukat az államtól, úgyhogy az állam ezt nem is tűrte, és vízbe folytották őket. Az anabaptisták úgy gondolkodtak, hogy a hívők különüljenek el a társadalomtól, és ne legyenek az állam funkcionáriusai. Tehát semmilyen szinten ne vegyenek részt az állam irányításában, vezetésében. Ne legyenek politikusok, ne legyenek katonák, ne legyenek állami tisztviselők. Legyen egyértelmű a különbség. Amit a második században Tertullianus egyházatja úgy fogalmazott meg, hogy miköze Athénnek Jeruzsálemhez, azt az anabaptisták nem csak a filozófiára, hanem a kultúra más területeire is kiterjesztették. Tehát miköze Krisztusnak az államhoz, miköze Krisztusnak a háborúhoz, miköze Krisztusnak, és lehetne sorolni a többi területét a kultúrának. Jézus követői önálló szubkultúrákat hoztak létre. Hogyha megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen lehetett ez, akkor érdemes a habánok kultúrájára gondolni. Ők azok, akik ilyen nagyon szép porcelánokat készítettek, most is lehet őket látni különböző kiállításokon. Vagy Amerikában az amisok, akik valahol a 19. században ragadtak meg a technológia szintjén, és tudatosan elválasztják magukat a társadalomtól. De nem feltétlenül ennyire radikális az, ahogy az anabaptista modell a kultúrával való kapcsolatát megéli. Nem feltétlenül vonulnak ki teljes egészében a társadalomból azok, akik ezt a modellt képviselik, de minden szempontból világossá teszik az attól való különbözőségüket. Ez a modell érvényesült nem csak az anabaptistáknál, illetve az ő leszármazottaiknál, a menonitáknál például. Más keresztény körökben is valami ilyesmi felfogás uralkodott. Látni fogjuk mindjárt azt, hogy még a luteránus pietizmus is egy kicsit ilyen irányba hajlott. Nazarénusok, testvérgyülekezetek, a pünkösdi mozgalom, és lehetne nagyon sok más keresztény csoportot nevezni, amelyek ezt a felfogást vallják. Legyen egyértelmű és éles a különbség a kultúra és a kereszténység között. Vannak népszerű teológusok ma, akik ezt képviselik, most nem fogom őket felsorolni, ha valakit érdekel, mondok egy-két nevet később szívesen. A második modell, ami a reformáció idején a kultúrával való kapcsolatban elgondolásként jelentkezett, az a luteránus modell, amiről azt mondtam az előbb, hogy dialektikus. Dialektiké az párbeszédet jelent. A dialektikus gondolkodás két egymásnak feszülő dolgot tart együtt. Valahogy úgy tudnám leginkább ábrázolni, hogy ez a két kör, ami az előbb nem érintette egymást, az most érinti egymást, átfedésbe kerül egymással, az egyik kör megint a keresztények, a másik a kultúra. A luteránus modell a kereszténység és a világ kapcsolatát dialektikus feszültségben látja. És könnyű megérteni, hogy miért. Luther szerzetesként értette meg az evangéliumot. És az egyik nagy felismerése az volt, hogy Isten előtt nincsen kettős mérce. Nincsenek szentek és fapados keresztények. Ezért azt képviselte, hogy a szerzetesek jöjjenek ki a falak mögül, és éljék meg a világban a hitüket. Luther maga is megházasodott, és a papokat is arra bátorította, hogy házasodjanak meg, és küldte ki őket a világba. És azt mondta, e világi elhívásunk van. Az elhívásunk ebben a világban van. A luteránus felfogás ezért a hitéletet valahogy úgy fogalmazta meg, hogy az e világi szentség, vagy szent e világiság. A szentségünk e világi, ebben a világban éljük meg. Van egy svéd szerző, már meghalt, Bo Yeats, aki írt egy könyvet, magyarul is kiadták, az a címe, hogy Hitből élünk. És ebben a könyvben, ez a svéd reformáció idején játszódik, egy katolikus pap és egy evangélikussá áttért pap beszélgetnek egymással, és az evangélikussá áttért pap magyarázza a katolikus papnak, a szentség az nem a cölibátus. Az én szentségem akkor kezdődött el, amikor megházasodtam, és nem tudtam elmenekülni a magányos cellámba, amikor konfliktusom támadt a feleségemmel. A hívő ember helyzetét a luteránus felfogás az egyfajta paradoxonként értelmezte. A keresztény része az Isten országának, és része a világi társadalomnak. Ebből a felfogásból származott Luthernek a két királyság elmélete. A hívő ember két királyságnak a része, az Isten országának és a világi társadalomnak. Isten nem hagyta el az emberi társadalom struktúráit, mert a bűn visszaszorítása miatt szükség van rájuk. Ezért még keresztényekként, Jézus követőiként az emberi társadalomban természetes módon részt veszünk. Dolgozunk, alkotunk, felfedezünk. Bár bűn járja át a kultúrát, Isten így is igenli azt, és ezért a mi abban való részvételünket is igenli. Olyasmi a keresztény ember helyzete, mint a megigazulásban. Luther híres mondata volt, hogy simul justus et peccator. Egyszerre bűnös és megigazult. És ebben a feszültségben éli a hívő ember a hitéletét. Egyszerre igaz és megigazult. Vagy bűnös és megigazult. Ez hasonlóképpen érvényes, ugyanígy egy feszültség van a társadalommal való kapcsolatában is. Krisztus része kegyelemből, a kultúra része szükségszerűségből. Ez a felfogás nem próbálja összehangolni az életünk két területét, a kettő között megmarad a feszültség. A kultúra és a tanítványság a saját törvényei szerint kell, hogy működjön. Egy keresztény tudós, ha bemegy a munkahelyére, ott tudós. Ha elmegy a gyülekezetbe, vagy imádkozik, ott keresztény. A keresztény tanár a munkahelyén tanár. A gyülekezetben keresztény. Két külön területen éli a hitéletét. Az egyikben kegyelemből, a másikban szükségszerűségből. Na, ebben a felfogásban ugye van egy belekódolt feszültség. És sok luteránus gondolkodó az elmúlt évszázadokban megpróbált valamit kezdeni ezzel a feszültséggel. Azt érezte, hogy itt egymásnak feszülnek hatalmas dolgok, és nehéz ezeket együtt tartani. Az egyik luteránus gondolkodó Søren Kierkegaard volt, aki megpróbálta azt megérteni, hogy miközben ebben a világban élünk, ugyanúgy, mint más emberek, hogyan jön be az életünkbe mégis az örökkévaló? Hol találkozik az örökkévaló az ideiglenessel, az időszerű, az idő által korlátozottal? És a Félelem és reszketés című könyvében többek között ezzel a kérdéssel is megpróbál megbirkózni. Álneves szerző írta, egy Johannes de Silencio nevű ember szájába adja azokat a dolgokat, amiket megfogalmaz, és ez az ember, ez a Johannes de Silencio megpróbálja elképzelni, hogy milyen lehet a hitembere. Ő maga még nem tartja a hívőnek magát. De megpróbálja elképzelni, hogy milyen lehet az a különleges ember, az Ábrahám-szerű figura, aki tényleg hívő, a hit lovagja. És figyeljétek, hogy mennyire ez szerint, mennyire luteránus az a válasz, amit erre a kérdésre ad. Itt van. Tehát találkozik végre ezzel az emberrel, a hit lovagjával. Itt van. Megismerkedünk, bemutatnak neki. Abban a pillanatban, amikor először szemügyre veszem, el is taszítom magamtól. Hátraugrom, összecsapom a kezem, és félhangosan azt mondom, Úristen, ez az az ember? Ő az valóban? Hisz olyan, mint egy adóvégrehajtó. Mégis, ennek ellenére ő az. Közelebb megyek hozzá, a legkisebb mozdulatára is ügyelek, vajon nem mutatkozik-e a különbözőség valamilyen nyoma rajta? Egy fényjel a végtelenből, egy pillantás, egy arcrándulás, egy gesztus, egy bánatos vonás, egy nevetés, mely a végtelennek a végestől való különbözőségéről árulkodik. Nem. Tetőtől talpig szemügyre veszem, nincs rajta valami hasadás, amelyen át előtűnik a végtelen. Nem. Teljesen épp. Fellépése? Erőteljes, egészen a végességhez illő. Egyetlen kikent, kifent polgár sem lépked biztosabban a földön azok közül, akik vasárnap délután a kastély parkjában sétálnak. Teljesen ehhez a világhoz tartozik. Egyetlen nyárs polgár sem különbül. Semmi sem fedezhető fel rajta, ami idegenszerű és előkelő természetből, amelyről a végtelenség lovagja felismerhető. Örül mindennek, részt vesz mindenben, és valahányszor azt látjuk, hogy részt vesz valamiben, azt azzal az álhatatossággal teszi, mely az e világi embereket jellemzik, akiknek a lelke az itteni dolgokhoz tapad. Tehát teljesen részt vesz, a kultúra szférájában. Végzi a dolgát. Ha látnánk, azt hihetnénk, hogy írnok, akinek a lelke elmerül a kettős könyvelésben, olyan pontos. Vasárnap nem dolgozik, templomba megy. Nem emeli égre a tekintetét, összemérhetetlenségének nem adja semmiféle jelét. Ha nem ismernénk, nem tudnánk a többiektől megkülönböztetni. Egészséges, erőteljes kórus hangja bizonyítja legjobban, hogy jó tüdeje van. Délután kisétál az erdőbe. Mindentől el van ragadtatva, amit csak lát, az emberek nyüzsgésétől, az új omnibuszoktól, a tengerszorostól. Ha találkoznánk vele a tengerparti sétányon, azt hinnénk Kalmár lélek, aki örül, hogy végre levegőzhet. Mert nem költő, hiába is próbáltam benne felfedezni a költő összemérhetetlenségét. Este felé hazamegy, fáradhatatlan gyalogló, akár egy levélhordó. Útközben arra gondol, hogy asszonya bizonyára finom vacsorával várja, például sült bárányfejjel és friss salátával. Ha hasonló gondolkozású emberrel találkozna, bizonyára olyan hosszan és olyan szenvedéllyel csevegne erről az ételről ott a keleti kapunál, mintha legalábbis vendéglős volna. Most éppen ugyan egy fillérje sincs, mégis makacsul hiszi, hogy asszonya elkészítette számára ezt az ínyenc étket. Ha valóban így van, akkor evése irigylésre méltó látvány lesz az előkelő embereknek, és lelkesítő a kisembernek, hiszen étvágya nagyobb, mint Ézsaué. És ha asszonya mégsem készítette el a vacsorát, még különös viselkedése, nem változik. Útközben egy építkezés mellett halad el, találkozik valakivel. Egy pillanatra beszédbe elegyednek, ő egyszeriben felhúz egy épületet, hisz minden képessége megvan hozzá. Az idegen azzal a gondolattal megy tovább, hogy bizonyára egy kapitalistával találkozott, miközben az én csodálatra méltó lovagom azt gondolja, igen, ha úgy hozná a sors, meg is tudnám tenni. A nyitott ablaknál áll, és a teret szemléli, ahol lakik. Mindent szemügyre vesz, ami csak elé kerül, ahogy egy patkány a csatorna rácsalás úrán. Ahogy a gyerekek játszadoznak, minden a létezés megelégedettségével tölti el, mintha 16 éves lányka volna. Mégsem zseni. Hiszen a zseni páratlan tulajdonságait hiába próbáltam felismerni rajta. Esténként pipára gyújt. Ha az ember látja, megesküdne, hogy a szemközti fűszeres üldögél ott az alkonyatban. Ugye értitek, hogy itt egy teljesen hétköznapi embert ír le, teljesen hétköznapi szokásokkal, aki semmiben nem tűnik különbözőnek az összes többi embertől, pedig ő a hitlovagját keresi, azt a hívőt, Jézusnak azt a követőjét, aki bámulatra méltó, aki csodálatra méltó lenne, aki különböző. Annyira nem törődik a dolgával, mintha könnyelmű naplopó volna, és mégis életének minden pillanatában a legdrágább áron vásárolja meg az alkalmas időt. Mert a legcsekélyebbet is egyedül az abszurd erejénél fogva teszi meg. Az abszurd itt az abszolútot, az örökkévalót, Isten erejét jelenti Kierkegaardnak. És mégis, ha semmi másért, akkor irigységből tombolni tudnék emiatt. Ez az ember mégis megtette, és minden pillanatban megteszi a végtelenség mozdulatát. Végtelen rezignációjában végigjárja a létezés mély bánatát, ismeri a végtelenség boldogságát, érezte a mindenről, a világon a legdrágábbról való lemondás fájdalmát, és mégis épp úgy élvezetet talál a végességben, mint az, aki soha semmilyen emelkedettebb dolgot nem ismert. Hiszen az ő időzése a végességben nem viseli magán egy görcsösen szorongató idomítás nyomát, de azért oly biztonságot érez, és úgy tud örülni neki, mintha ez volna a legbiztosabb dolog. És mégis, ez az egész evilági jelenség, amelyet létrehoz, az abszurd szerint való új alkotás. Végtelen rezignációjában mindenről lemondott, s aztán az abszurd erejénél fogva ismét mindent megragadott. Állandóan a végtelenség mozdulatát végzi, ám ezt olyan pontosan és biztosan teszi, hogy folyton a végességhez jut el, és egy pillanatra sem gondolhat az ember valami másra. És aztán itt hoz egy hasonlatot Kierkegaard, hogy megpróbálja megmutatni, hogy hogyan történik ennek az embernek az a csodája, hogy ő teljesen evilágínak tűnik, mégis mindent Isten által tesz. Egy táncos számára az lehet a legnehezebb feladat, hogy egy meghatározott pózba ugorjon olyan formán, hogy egyetlen másodpercet se vesztegessen a póz felvételével, hanem magával az ugrással kerüljön abba a helyzetbe. Ezt talán egyetlen táncos sem tudja megtenni. De ez a lovag igen. Számtalan ember éli le életét a világ fájdalmai és örömei között. Ők azok, akik petrezselymet árulnak, akiket nem hívnak táncba. A végtelenség lovagjai táncosok, akik képesek lebegni. Fölemelkednek, majd ismét aláhullanak, és ez nem valamely áldatlan időtöltés, és nem is visszatetsző látvány. De amikor aláhullanak, nem képesek rögvest felvenni azt a helyzetet, egy pillanatra meginognak, és ez az ingadozás mutatja, hogy mégiscsak idegenek a világban. Ez kinél jobban, kinél kevésbé feltűnő, mégpedig művészetük mértéke szerint. Ám e lovagok között még a legművészibb sem képes elrejteni az ingadozását. Nem a levegőben kell őket nézni, hanem abban a pillanatban, amikor leérnek, és éppen megérintették a földet, akkor fölismerhetők. De hogy valaki a földet érése pillanatában olyan legyen, mintha állna vagy menne, hogy az életbe való ugrást járássá változtassa, hogy a fenségeset a leghétköznapi módon fejezze ki, erre csak az a lovag képes, mint a hitlovagja. Ez az igazi csoda. Nem akarom kibontani az egészet. A lényeget, hogyha értettétek, akkor értettétek a fejtegetését Kierkegaardnak. Azt próbálja megragadni, hogyan lehetséges az, hogy teljesen evilági életet élek, mégis teljes mértékben Krisztusban élem ezt az evilági életet. Ez egy paradoxon. A másik gondolkodó, aki megpróbálta ezt a kérdést hasonlóképpen megközelíteni, illetve próbált valamit kezdeni ezzel a luteri feszültséggel, az Dietrich Bonhoeffer volt. Szintén Kierkegaardhoz hasonlóan, szinte egész teológiai munkásságában azt próbáltam megérteni, hogy mi a keresztények kapcsolata a világgal. És az ő töprengésén érzékelhetően átjön ugyanez a feszültség, a luteri modell feszültsége, és megfigyelhető, hogy egyszerre az egyik irányba, másszor a, mindjárt látni fogjuk, a kávinista modell irányába mozdul el, és próbálja ezt a feszültséget valahogyan eltolni valamelyik irányba. Hányan olvastatok már Bonhoeffertől valamit? Magyarul most már több könyve is megjelent. A Szentek Közössége, vagy a Követés című könyve viszonylag korai, vagy inkább a teológiai munkásságának a közepén született alkotások, ahol ezt a luteri feszültséget a dualista irányba próbálja eltolni. Növelni Jézus követői és a kultúra közötti távolságot. Jézus követője, aki teljesen más. Aki odafordítja az arcát, hogyha az egyik arcát megütötték, odafordítja a másikat is. Ő az, aki árat fizet és szenved a hitért, ha kell szembefordul a hatalmasságokkal is. Kicsit később, amikor az Etika című könyvét megírja, az Etika című könyvében már túlságosan dualistának érzi a követés modelljét. A követés az külön tereket alkotott, de ő azt mondja, hogy nem jó ez a modell, és egy holisztikus irányba mozdul el. A börtönlevelekben pedig az evilágiság már szinte elnyeli a tanítványnak a különbözőségét, de csak olyan mértékben, ahogy Kierkegaardnál. Ott ugyanúgy ott van az a egy pont az abszurdnak, vagy a végtelennek, az Isten erejének a minden pillanatban való hatása a hívőre, ahogy ő az evilágiságát megéri. Talán még érdekesebb és közelebb áll némelyik tekhez, vagy megfoghatóbb, ahogyan a pietista mozgalom próbálta feloldani a luteránus modell feszültségét. A pietista mozgalom egy ébredési mozgalom volt, eredetileg evangélikus talajon indult el. Magyarországon, hogyha mond valakinek valamit, a Biatorbágyi Liza nénis kegyesség, egy pietista kegyesség, a Betánia mozgalom is egyfajta pietista alapú ébredés volt. A Biblia Szövetségnek sok története valószínűleg ehhez az ébredéshez kapcsolódik szintén. A pietizmus ezt a luteri feszültséget szintén a dualista irányba próbálta feloldani. És szubkultúrákat hozott létre. A hívők szubkultúrákban élték meg a saját külön terükben, a kultúrával szemben állva a hitüket. Kierkegaardnak is volt egyébként egy ilyen időszaka, amit felolvastam, az egy viszonylag korai időszaka volt. Élete utolsó éveiben majdnem teljesen dualista, anabaptista irányba mozdult el. Nem véletlen, hogy az ő írásait eleinte nem is az evangélikusok, sokkal inkább a dán baptisták olvasták, és a dán szabad egyházak. Bonhoeffer is egy időszakában, ahogy az előbb említettem, szinte monasztikus közösségekben látta a hit egészséges továbbélését és az egyház jövőjét. Ő maga is létrehozott egy ilyen közösséget Finkenwalde-ban férfiak számára. Ez egy lelkészképző intézet volt, ahol együtt éltek. Ez a közösség volt az alapja a Szentek Közössége című írásának, amit a harmad kiadó kiadott. Na, egy kicsit túl sokat beszéltem erről a luteránus modellről, de azt hiszem, hogy ez sokak számára egy meghatározó modell, és a mai napig egy feszültséget jelent a hitében. A harmadik modell a kálvinista modell, amelyik egy holisztikus választ adott arra a kérdésre, hogy Jézus tanítványai hogyan éljenek a kultúrában. Az anabaptista és a luteránus reformációval összehasonlítva, a kálvinista reformáció, ezt azt hiszem, hogy általában ki lehet mondani, egy rendszerező, összegező szerepet töltött be. Míg Luther dialektikusan és sokszor paradoxonokban gondolkodott, Calvin inkább rendszerezni próbálta a kinyilatkoztatásból szerezhető ismereteket. A kálvini teológia Isten szuverenitásából indult ki, Isten mindenek felett mindenható úr, és ezen belül az egészet, Isten szuverenitása alatt az egészet próbálta megérteni a kálvini modell, és abban mindennek a helyét. És azt hangsúlyozta, hogy egy valóság van. Nincs két valóság, egy valóság van. Tehát valahogy úgy lehetne ábrázolni a keresztények és a kultúra kapcsolatát, mint koncentrikus köröket, amelyekben a kereszténység a belső kör. Nem két valóság van, hanem csak egy valóság van, amelynek Isten a szuverén ura. Isten az egész világ ura, nem csak a hívők ura. Isten rendelte el az egyházat ugyanúgy, mint ahogy elrendelte az államot. És mindkettő Isten uralma alatt van, Isten világában van a helye. A kálvini teológia abból indul ki, hogy Isten teremtett világa alapvetően jó. Csak a bűn megrontotta. Persze ez egy nagyon komoly, radikális romlás, de egy jó dolgot rontott meg a bűn. És a megváltás nem arról szól, hogy Isten kiragad bennünket egy másik létszférába, hanem arról, hogy megtisztítja és helyreállítja a teremtést, amelyet ő jónak alkotott. Róma 8.21 fejezi például ki ezt az igazságot, ahol Pál mondja, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Calvin szerint a világ Isten dicsőségének a színháza, melyben jelenleg a bűn és az engedetlenség miatt nem folyik előadás. De a megváltás során helyreáll Isten dicsőségének színházában az előadás, és a világ ismét Isten dicsőségére fog működni. Ez most még csak részlegesen valósul meg. A helyreállítás részleges. Francis Schaeffernek az Igaz Lelkiség című könyvében vannak erről nagyon-nagyon értékes gondolatai, ugyanennek a szemléletnek az alapján. De egy nap Isten a valóság minden részletét helyre fogja állítani, és az ő dicsősége fogja átjárni. Az ő uralma fog megvalósulni, és még az ellenségei is kénytelenek lesznek elismerni azt. Nagyon jól fejezi ki a kultúrával való kapcsolat kálvini felfogását Hans Rockmaker, holland kálvinista, egy művészettörténész híres mondata: Jézus Krisztus nem azért jött, hogy keresztényé, hanem hogy emberré tegyen bennünket. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy keresztényé, hanem hogy emberré tegyen bennünket. Mi nem akarunk elmenekülni valamiféle keresztény gettóba, mondja a kálvinista felfogás, hanem azt akarjuk Jézus Krisztus által megélni, amit ő eredetileg tervezett a világgal. Holland református teológusok sokat beszéltek a hívők kulturális küldetéséről. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor azt mondta neki, hogy szaporodjál, sokasodjál, és hajtsd uralmad alá a földet. Ez a küldetés, ez a mai napig az ember küldetése, a keresztény ember küldetése is. A hívő embernek nem lehet kevesebb a célja, mint amire Isten őt küldte. Abraham Kuyper, holland református teológus, akiből aztán miniszterelnök is lett Hollandiában, mondta azt, hogy nincsen az emberi élet kiterjedésében egyetlen négyzetcentiméter sem, melyről Jézus Krisztus, az egyetlen Úr nem mondaná enyém. Én akkor értettem meg, hogy micsoda különbséget jelent ez a felfogás az előző kettőhöz képest, amikor 1993-ban először jártam az angol Labri közösségben. Francis Schaeffer alapította ezt, eleinte a saját otthonát nyitotta meg kereső fiatalok előtt, és vallotta azt, hogy az őszinte kérdésekre vannak a Bibliának jó válaszai. A mennyasszonyommal, mostani feleségem Dórával mentünk oda, és nem repülővel mentünk, hanem busszal, egy 28 órás buszút végén, plusz egy vonatút, amiben túlmentünk azon a városon, ahol le kellett szállni, ezért stoppolni kellett, tehát egy nagyon hosszú út végén jutottunk oda. 1929-ben gyártott autóval Southamptoni diákok vettek fel bennünket stoppal, úgyhogy kifejezetten romantikus volt az út. De amikor megérkeztünk, akkor hihetetlenül fáradtak voltunk, esett az eső, csüggetten, kimerülten érkeztünk egy ilyen vidéki majorságszerű épületben van az angol Labrinak a helyszíne, és bevezettek bennünket egy ilyen kandallóval fűtött szobába, ahol meleg levest ettünk, nagyon szép zene szólt a háttérben, csomó fiatal volt együtt, és egy ilyen nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és az ott eltöltött két hét teljesen átformálta a gondolkodásomat. Megértettem azt, hogy Leonardo da Vinci képeinek a szépsége és Jézus Krisztus csodái más-más módon, de egyaránt Isten dicsőségét hirdetik. Megértettem, hogy a világ és a bűnös ember, ahogy Francis Schaeffer mondaná, akinek akkor több könyvét is végigolvastam, dicsőséges romok. A világ és a bűnös ember dicsőséges romok. Tragikusak, de megváltásra szoruló állapotukban is még mindig Isten dicsőségére emlékeztetnek. Megértettem azt, hogy keresztényként a kultúrában való hozzáállásomban ez a két elv kell, hogy érvényre jusson. Mi az, ami Isten dicsőségére emlékeztet Mozart, vagy akár a Nox együttes zenéjében? És mi az, ami a bukott, bűnös, lázadás jele a munkájukban? Ha elolvasom a Harry Potter regényeket, mi az, ami a szerző világnézetéből az Istentől kapott szépséget, jóságot, reménységet tükrözi, és mi az, ami esetleg más irányba mutat? Fel lehet tenni őszinte kérdéseket, hiszen ugyanannak a valóságnak vagyunk a részesei. Hívők és nem hívők. Isten világában élnek a nem hívők is. Mi az, ami a táncban az Istentől kapott szenvedély kifejezése, és jó? És hol van az a pont, amikor a bűnös szenvedélyek kifejezésére szolgál? Nincs két tér. Egy tér van, amelyet a bűn megpróbál tönkretenni, és időnként szinte teljesen tönkre is tett, és alig lehet meglátni benne az Isten dicsőségének a nyomait, és csak a romokat látjuk. De mégis egy valóságról van szó. A kálvinista modell ugyanolyan komolyan veszi a bűn kérdését és a bűn hatását, mint a másik két modell, de nem húz ontológiai falat a világ és a kereszténység között. Nincs két valóság egy valóság van. A világ Isten eredeti szándékának a bűn által meggörbített változata. A kereszténység a világ helyreállított változata. Mi keresztények vagyunk középen. A világ van kívül. Mi éljük meg azt, amiről ez az egész szól. A világ távolodott el a középponttól. Ugyanannak a valóságnak vagyunk a részei. Csak ők rossz oldalon állnak. Melyik a helyes modell? Azt hiszem, az volt az előadás címe, amit kaptam, hogy mi a helyes kapcsolat a kereszténység és a kultúra, illetve a társadalom között. Szeretném azt először is elmondani, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Jogos feltennünk azt a kérdést, hogy mi a helyes. Ezt azért hangsúlyozom, mert egyre kevésbé tartják az emberek jó kérdésnek ezt. Vannak modellek, és mi választhatunk, hogy melyik a szimpatikusabb nekünk. Melyik a helyes modell? Mindegyik modellben van valami bibliai igazság. A dualista modell komolyan veszi azt az igazságot, hogy a világ a jelenlegi lázadásában ellensége Istennek. János első levele második részében mondja azt János, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És lehetne még más bibliai szakaszokat is említeni. Második Korintusi levél 6. részében Pál hasonló egyértelműséggel fogalmaz, van különbség a keresztények és a világ között. És mi nem szerethetjük azt a lázadást, ami a világot jellemzi. Mert ha azonosulunk a lázadásukkal, akkor Istennek válunk az ellenségeivé. Világos beszéd. Az anabaptista modell ezt próbálja a gyakorlatban megélni. A probléma az, hogy nem veszi figyelembe, hogy a bűn sokkal radikálisabb annál, hogy sem egy külön térbe ki lehetne rekeszteni. A szerzetes rendeknek ugyanez volt a problémájuk. Elmenekültek a bűn elől a falak közé, és aztán a falakkal, falak között ott volt, újból találkoztak a bűnnel saját magukban. A dialektikus modell azt veszi észre, hogy a keresztények és a világ között mindig feszültség lesz. Mert a keresztények nem vétetnek ki a világból. Éppen az okozza a feszültséget, hogy a keresztények nem vétetnek ki a világból Jézus akarata szerint. János evangélium a 17. részében Jézus mondja az Atyával való beszélgetésében, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. A luteránus felfogás ezt nagyon jól megértette. Jézus meghagy bennünket a világban, és azt akarja, hogy ott szentelődjünk meg az Isten igéje által. Azt is helyesen érti ez a felfogás, hogy különböző szférákban éljük meg a világban a hitünket. A keresztények és a keresztények különböző szerepeket töltenek be a világban. Keresztelő János nem azt mondja a katonáknak, amikor megkérdezik tőle, hogy mit tegyenek, hogy lépjenek ki a hadseregből. hanem azt mondja nekik, hogy elégedjetek meg a zsoldotokkal, és ne éljetek vissza a hatalmatokkal. Isten az állam kezébe adja a kardot, és kiveszi a hívő kezéből a kardot, mert azt mondja, hogy ha valaki kardot használ, kard által vész el. A dialektikus modell jól megragadja annak a helyzetnek a komplexitását és feszültségét, amit a keresztényeknek a világban való jelenléte okoz. De ahogy láttuk, ez nagyon nehéz együtt látni, és talán jogos az ember vágya, hogy megpróbálja Isten szuverenitásának a szemszögéből a helyén látni a dolgokat, és nem megállni azon a ponton, ahol még keveset ért. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a holisztikus modell közelebb áll a bibliai kinyilatkoztatáshoz, mint ez a második modell. A holisztikus modell azt veszi észre, hogy ez a világ bukott állapotában is Isten világa. És ahogy említettem, nincs ontológiai értelemben vett dualizmus. A végső valóság az egy, és nem kettő. A Zsoltárok könyvében olvassuk azt, az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Minden az Úré. A nem hívők is az Úréi. Más értelemben, mint a hívők. De ők is az Úréi. Nem megváltottak. De nincsen joguk lázadni a tulajdonosuk ellen. Minden az Úré a föld, és ami betölti a földkerekség és a rajta lakók. És ebből az elvből vezeti le Pál a válaszát arra nagyon nehéz kérdésre, amire a korintusi keresztények keresték a választ, vajon megehetik-e a húspiacon árult húst, amit korábban bálványoknak áldoztak. Ugye ez egy tipikus keresztények és kultúra közötti kapcsolatra vonatkozó kérdés. Pál azt válaszolja nekik, mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Hívők és nem hívők ugyanabban a valóságban élünk és mozgunk. Röviden ezt az előadást szeretném bezárni, csak még hadd mondjak egy gondolatot. Sok múlik azon, természetesen, hogy milyen kultúrában találja magát Jézus egy követője. Néró, Domitianus vagy Diokleciánus császár idején a keresztények nyilvánvalóan erőteljes dualizmusként élték meg a kultúrával való kapcsolatukat. Nem nagyon volt más választásuk, mint szemben állni a fennálló renddel, amely megpróbálta őket elpusztítani. A kommunista Észak-Koreában egy hívő nem nagyon tudja átalakítani azt a kultúrát, amiben ő van. Sokszor csak a mártíromsággal tudja a Jézus követését megélni. De ha elmegy az ember egy amerikai déli állam egyik kisvárosába, ott egy egészen más tapasztalatokat szerez, ahol átjárja a kereszténység az egész kultúrát, szinte mindenki gyülekezetbe jár, nem tökéletesek ott se az emberek, de egészen más a kultúrával való kapcsolatuk. Mikor Tennessee-ben jártunk egy kisvárosban, a bankban elintéztünk valamit, és úgy köszönt el a banki tisztségviselő, hogy imádkozni fogok önért. Ez teljesen elképzelhetetlen lenne sok más kontextusban, beleértve azt hiszem a magyar banki tapasztalatainkat is. Eltérő helyzetekben más és más modell lehet érvényesebb. Alapvetően mégis azt gondolom, hogy a Biblia világképéhez a holisztikus modell áll legközelebb. Krisztus Úr az élet minden területe felett. Nincs két valóság, dicsőséges romok között éljük a hitünket. Krisztus kritikus a kultúrával szemben, ezért nekünk keresztényeknek is kritikusaknak kell lennünk. A kereszténység ezen a földön soha nem lesz azonos a kultúrával. De Krisztus képes megváltoztatni kultúrákat. Néha ez csak a mikrokörnyezetünkre igaz. Máskor képesek vagyunk olyan szociális reformokra is, mint amilyen mondjuk azon misszionáriusok reformja, akik kanibál törzsekhez mennek el, és radikálisan megváltoztatják annak a törzsnek az életét a keresztény hit bevitele által.